Hogyan kapcsolódik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakbizottság az akadémia által kitűzött célokhoz?
A 200 év a tudás és a társadalom szolgálatában, ez a mottója a Magyar Tudományos Akadémia 200. jubileumi évében a magyar tudomány ünnepének. Igazából ez egy különleges év, amely arra sarkalja a kutatókat, a tudomány iránt felelősséget érző társadalomkutatókat, hogy feltárják korunk legfontosabb problémáit. És az akadémia jelenkori célkitűzésében azt olvashatjuk, hogy a tudomány szolgálata azt kívánja, hogy megismerjük a magyar nép életfeltételeinek az alakulását, tudásának állapotát, hogy hozzájáruljunk képességeinek a javításához, amely alapvetően a nemzet iránti elkötelezettségen alapul. És hogyha ezt a nagyon szép gondolatot vesszük alapul, akkor azt mondhatjuk, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szakbizottság minden egyes munkabizottsága, tehát az Életmód és Egészségkutatások Munkabizottsága, Gerontológia Munkabizottság, illetve a Regionális Gazdálkodás Tudományi Munkabizottság éppen ezt tűzte ki célul, hogy olyan regionális tudományos kutatásokat, előadásokat tartsanak, amelyeknek az alapja az, hogy megismerjük magyar társadalmunknak az életfeltételeit, az életminőségét, és az eredményeink, a kutatásunk adatai segítsék ezeknek az életfeltételeknek, életminőség jellemzőinek a megértését, és akár a továbbfejlesztését is.
Azt gondolom, hogy egy tudományos folyóirat is valahol ehhez járulhat hozzá, és ugye itt most a Debreceni Egyetemhez kapcsolódóan, vagy az Egészségtudományi Karhoz is kapcsolódóan beszélhetünk szintén egy jubiláló tudományos folyóiratról.
Igen, a 2025-ös év több szempontból is fontos jubileumi év, nem csak a Magyar Tudományos Akadémia szempontjából, de az egészségtudományi kar szempontjából is, hiszen az Acta Medicina et Sociologica tudományos folyóiratunk megalapításának a 15. évfordulóját is ünnepeltük. És azt lehet mondani, hogy maga a folyóiratnak a megalapítása egy nagyon fontos gondolat, egy szemlélet megvalósulása volt, mégpedig azért a meggyőződésé, hogy maga az egészség, a társadalom, szociológiai és nevelési kérdései nem választhatóak el egymástól. Tehát alapvetően magát, a tudományt szolgálja ez a folyóirat, hiszen különböző interdisziplináris területekről érkező tudományos cikkeket, kéziratokat várunk ebbe a folyóiratba, amelyek szintén kapcsolódnak az életminőségkutatásokhoz.
Az életminőség kutatás egyike, amely jelen pillanatban is zajlik, ugye itt a fiatalok egészségszociológiai vizsgálatáról van szó, amelyet tulajdonképpen egy november végi tudományos ülésen is, amely ugye éppen az ünnephez kapcsolódik, lehetett erről részleteket hallani, tehát ott is elhangzott ennek gondolom egy összesítése, vagy hát részeredménye, inkább így fogalmaznám. Mire jutottak eddig?
2023-ban kezdtünk el azon gondolkodni, hogy érdemes lenne a fiatalokkal foglalkozni, hiszen alapvetően egy nagyon fontos generációról van szó, a jövőt jelenti a fiatal nemzedék, és ezért, illetve többek között azért is, mert láttuk, hogy egy nagyon nehéz időszak ez, nem csak a fiatalok, alapvetően mindenki számára egy nagyon-nagyon gyorsan átalakuló, mozgásban lévő helyi és globális társadalomról beszélhetünk, és azt gondoltuk, hogy érdemes lenne egy kutatássorozatot építeni a fiatalok köré. Ennek lett a Fiatalok Egészségszociológiai Vizsgálata címe, tehát egy olyan kutatássorozatban gondolkodtunk, amely több témát ölel fel. Az első az 2024-ben bonyolódott le. Ebben a vizsgálatban az egészségkárosító magatartásokra koncentráltunk, tehát az alkoholfogyasztásra, esetleg a droghasználatra, a dohányzásra, a játékfüggőség témakörére. És ami 2025-ben aktuálissá vált, az pedig a mentális egészség, a fiatalok közötti kortárs kapcsolat, kortárs segítés és kortárs bántalmazás volt, ami a fókuszába került ennek a kutatásnak, ugyanis azt látjuk, hogy talán a fiatalok elmagányosodása is egyre jellemzőbbé válik, tehát már nem csak az idős korosztálynak a sajátossága sajnos, illetve azt is látjuk, hogy előfordul, és akár napi szinten is előfordul az, hogy bántják a fiatalok, a kortársak egymást, és ugye, hogyha ezek a problémák feldolgozatlanul maradnak, akkor nagyon komolyan és hosszú távon hat a fiatalok mentális egészségére ez a probléma. És mindjárt néhány eredményt ebből elmondok, de még a jövőre vonatkozó tervről is egy gondolat. 2027-re, tehát egy év kihagyással tervezzük a fiatalok táplálkozási szokásainak, fizikai aktivitásának a vizsgálatát, mégpedig azért, mert az elhízás tudományi világszövetség jelentése szerint nagyon meredeken emelkedik az elhízott vagy túlsúlyos fiataloknak az aránya, és azt prognosztizálják, hogy 2035-re meg fog duplázódni ez az arány. És alapvetően az is látható, hogy ez a probléma egészségügyi kockázatot jelent a fiatalok számára, ugye itt a magas vérnyomásbetegségre, a cukorbetegségre, az ízületi problémákra gondolva, és mindemellett jelentősen befolyásolja az érintettek életminőségét, az egészségben eltöltött életszakaszt, és hát meg kell említeni az evészavarok jelenségét is, amelynek a hátterében az előbb említett mentális nehézségek, problémák, testképzavar sejthető, tehát ez lesz a jövőre vonatkozó tervünk. És akkor, ha néhány eredményt elmondhatok a 2025-ös vizsgálatról, tehát amelyben a fiatalok mentális egészségét és a kortárs segítés, kortárs bántást vizsgáltuk, akkor az a következő lenne, illetve néhány adatot, hogyha szabad a vizsgálathoz kapcsolódóan. Alapvetően egy olyan kérdőíves megkeresés volt ez, amelyben a korábban nemzetközileg használt valid kérdőíveket használtuk fel. Az UNICEF-nek volt ilyen vizsgálata, abból merítettünk, abból a kérdőívből, illetve a mentális egészség két kontinuum modell kérdéseit használtuk fel, de ami talán még ennél is fontosabb, hogy a 15-20 éves középiskolás korosztályt céloztuk meg, tehát ők jelentették a célcsoportunkat, és az iskolákon keresztül jutottunk el ezekhez a fiatalokhoz. Összesen 24 iskolában kérdeztük le a kérdőívet, és 1871 fiatal töltötte ki ezeket a kérdőíveket. Olyan tématerületekre koncentráltunk, mint például mentális jólét, önértékelés, társas támogatás, kapcsolati háló, és akkor innen szépen elkezdtünk haladni a kortárs kapcsolatok és a kortárs bántás irányába. Az eredményeink azt mutatják, és néhány összefoglaló adatot fogok mondani, alapvetően figyelemfelkeltésként. Megkérdeztük a fiatalokat például arról, hogy az elmúlt hónapban milyen gyakran érezted azt, hogy boldog voltál. És nagyon meglepő, mert a fiatalok 43%-a mondta azt, hogy minden nap, illetve majdnem minden nap. Tehát én azt gondolom, hogy még a fiatalok fele sem gondolkodott magáról úgy, hogy minden nap boldogan kelt, és úgy érezte, hogy minden rendben van körülötte. Még mondok ehhez kapcsolódóan adatot. Megkérdezték azt is, hogy milyen gyakran érezted azt, hogy elégedett voltál. 26%-uk válaszolt igennel, tehát azt lehet mondani, hogy egy picivel több, mint minden negyedik fiatal. Tehát a többiek ritkábban érezték azt, hogy elégedettek, úgy általában, nem magukkal, mert ugye arra is tettünk fel egy külön kérdést. Ami számomra nagyon meglepő volt, hogy ugye ez a generáció az, amelynek az életében a kortárs csoporthatások, a baráti kapcsolatok, a társas kapcsolatok nagyon meghatározóak, és mégis azt látjuk, hogy egy jelentős részük, mondhatom azt, hogy egy jelentős részük, arról számol be, hogy az elmúlt egy hónapban gyakran érezte magát magányosnak, vagy az ideje legnagyobb részében. Egyébként ez úgy nagyjából a megkérdezett fiatalok 17%-át érinti, na de ha azt nézzük, hogy 1800 fő válaszolt erre a kérdőévre, akkor azt mondhatjuk, hogy minden hatodik fiatal, nagyjából minden hatodik fiatal magányosnak érezte magát az ideje legnagyobb részében, ami azért szerintem elgondolkodtató.
Szintén az egészségtudományi karon volt itt most néhány héttel ezelőtt egy konferencia, szintén a tudomány ünnepéhez kapcsolódóan, amelyen én is ott voltam. Itt ugye a digitális függőségről volt szó, és hát ehhez kapcsolódva az is megdöbbentő, ami ott elhangzott, hogy a szülők nem is az, hogy nem veszik észre, hanem nem vesznek tudomást arról, hogy a gyerekeik órákon át a telefon, vagy a számítógép mögött, vagy mellett ülnek, és megszűnik számukra a valóság. Tehát egy digitális térben élnek tulajdonképpen is, minthogyha ez természetes lenne.
Nem lehet kiküszöbölni azt, hogy ennyire jelen vagyunk az online térben, ennyire az életünk mindennapi tevékenységéhez tartozik az, hogy a digitális eszközöket használjuk. Inkább az a kérdés, hogy ezeket mennyire tudjuk jól használni. Hiszen én azt gondolom, hogy egy iskolai feladatra való felkészülés, vagy igen, akár a kapcsolattartás vonatkozásában is fontos szerepe lehet a digitális térnek, vagy az online jelenlétnek, de én azt gondolom, hogy valamilyen módon, és a fiatalok esetében főleg kontrolláltan. Ugyanis azt lehet látni, hogy akár még az online és offline hatások és határok elmosódnak a baráti kapcsolatok vonatkozásában is. Tehát azt lehet mondani, hogy a Z generáció számára nincs éles határ az online és a valódi barátság között. Tehát barátok vagyunk úgy, hogy még soha személyesen nem találkoztunk, de valamilyen online játék kapcsán kialakult köztünk egy kapcsolat. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ez részben veszélyes, és egyébként egészségügyi kockázatai is vannak. Egyértelműen nő a Z-generáció körében a rövidlátóknak az aránya. Ez ezzel magyarázható, hogy mindenféle digitális kütyüt nézünk is, és este azzal alszunk el. És ami még nagyon fontos, az alváshiányos fiatalok aránya is nagyon nagy mértékben megemelkedett, és azt tapasztaltuk mi a saját vizsgálatunkban is, hogy a fiatalok egy jelentős része azt mondta, hogy akár az alvás hátrányára is jelen vannak az online térben. Tehát későn fekszenek, ugye iskolai időben fel kellene kelni, alvás hiányosak, és azért ugye ez egyértelműen hat a mentális egészségükre. Nincsenek kipihenve, nem tudtak feltöltődni a következő napra, és ez ugye akár szorongáshoz, akár agresszióhoz is vezethet.
Erre mondtam én, hogy a szülő nincs jelen, tehát azért, hogyha kétszer, háromszor, négyszer és ötször is elhangzik akár, hogy most már villanyoltás van és aludni kell, akkor előbb-utóbb csak megteszi a gyermek. De hogyha nincs ilyen kapcsolat, és a szülő magára hagyja a bezárt ajtók mögött, akkor nyilván a fiatal beleszalad abba, hogy már hajnal van, és még mindig a telefonján nézegeti. De ez egy más kérdés, és azt reméljük, hogy majd újabb tudományos vizsgálatok is születnek erre, hogy hogyan lehet ebből kilábalni, inkább így mondanám. És akkor visszatérve az egészségtudományi kar munkájára, tudományos munkájára, hogyan folytatódik ez?
2026 szintén egy jubileumi év, ugyanis a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának a megalapításának a 200. évfordulóját fogjuk ünnepelni, tehát alapvetően a 2026 és a tudományról, a tudomány fontosságáról és a tudományos előadásokról, konferenciákról fog szólni. Én azt gondolom, hogy az egészségtudományi kar folytatja azt a tudományos munkát, karöltve természetesen az MTA DAB Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szakbizottság munkabizottságaival, folytatja azt a munkát, amit korábban elkezdett, folytatja például ezt a kutatássorozatot, és még további gondolataink is vannak, például nagyon fontos lenne, mi legalábbis azt gondoljuk, a segítő szakmában dolgozók életminőségét megvizsgálni. vizsgálni. Azt, hogy az ő mentális egészségük hogy alakul. Tehát feltenni a kérdést a segítő szakmában dolgozóknak, hogy és veled mi van? És te hogy érzed magad? Ti, akik alapvetően az embereknek segítettek, akár egy gyógyító munkában, akár egy szociális segítő munkában, hogy vajon az ő lelki egészségük az mennyire van karbantartva. Ez lehet a jövő nagy kérdése, és természetesen minden egyéb más az egészségtudományhoz, illetve az egészség és társadalomtudomány meccéspontjában lévő egészségszociológiai tematikákhoz kapcsolódó kutatások.
És ha szeretnék visszacsatolni az elejéhez, akkor ugye a tudományos folyóiratról beszélgettünk, amely 15 éves a karon, és ez az akadémia által jegyzett folyóirat, de igen, gondolom ennek is van egy fejlődési célja.
Mindenképpen, tehát maga a folyóirat az az MTA 9-es osztálya által jegyzett listás folyóirat, és igazából azon dolgoztunk az elmúlt 15 évben az alapítókkal együtt, hogy ez a folyóirat valamikor a nemzetközi tudományos térben is mérhetővé és láthatóvá váljon. Az elmúlt években nagyon sok mindent tettünk ennek a célnak az elérése érdekében. Például bővítettük a szerkesztőbizottság nemzetközi tagságát, megújítottuk a szerkesztési folyamatokat, erősítettük az angol nyelvű publikációk arányát, és különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a neveléstudományi és egészségnevelési egészségszociológiai kutatások is méltó helyet kapjanak, akár egy-egy tematikus lapszám formájában is. És ezeknek a lépéseknek az eredményeként én úgy gondolom, hogy a folyóirat tudományos beágyazottsága az erősödött, és tudjuk nagyon jól, hogy van még tennivalónk, nagyon sok munkánk van még a folyóirat erősítése vonatkozásában, de most azt érezzük, hogy elérkezett az az idő, hogy új célt tűzzünk ki magunk elé, és elinduljunk az úgynevezett Scopus indexálás irányába, ami azt jelenti, hogy már nem csak a hazai tudományos közélet, de akár a nemzetközi tudományos közélet számára is meghatározó folyóirattá válhatunk.